Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, Istennek igéjét, ugyanint az írva található, Pál apostolnak a romabeliekhez írott levele, második részének első 10 versében. Hogy miképpen szól hozzánk az Úr, Pál apostol rómaiakhoz írott leveléből olvasom, a második rész első 10 verséből. Ezért nincs mentséged, te ítélkező ember. Mert amikor másfelet ítélkezel, magadat ítéled el. Hiszen magad is ugyanazt cselekszed, miközben ítélkezel. Azt pedig tudjuk, hogy az Isten ítélete igazságosan sújtja azokat, akik ilyeneket cselekszenek. Azt gondolod, te ember, aki ítélkezel azok felett, akik ilyeneket tesznek, holott magad is ugyanazokat cselekszed, hogy akkor te megmenekülsz az Isten ítéletétől? Vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát? És nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz? Te azonban kemény szívvel és megtérés nélkül gyűjtesz magadnak haragot, harag napjára, amikor az Isten nyilvánvalóvá teszi, hogy igazságosan ítél. Mert mindenkinek cselekedetei szerint fog megfizetni. Azoknak, akik álhatatosan jót cselekedve törekszenek dicsőségére, megbecsülésre és halhatatlanságra, azoknak örök életet ad. Azoknak pedig, akik viszálykodók, akik ellenállók az igazságnak, és a hamisságot követik, haraggal és bosszúállással fizet majd. Gyötrelem és szorongás lesz a része minden ember lelkének, aki a rosszat cselekszi. Zsidónak elsősorban, de görögnek is. Viszont dicsőség, tisztelet és békesség jut majd osztályrészül mindenkinek, aki a jót cselekszi. Zsidónak elsősorban, de görögnek. Is. Ami kegyelmes Urunk tegye áldottá az ő igéjét, hogy az ő beszéde lakozzék mi bennünk gazdagon, és mi sok áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Most gyertek, imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelket ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk, Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Ámen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát, amikor így szól hozzánk az ő igéjéből. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adtam, hogyha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Énekeljük tovább a 468. éneket, a 468. ének harmadik versszakát énekeljük. A 468. ének harmadik versszaka így kezdődik. Ne félj, csak higgy, az Úr elfogad. Megváltó Jézusunk, hadd magasztaljunk és dicsőítsünk téged, hiszen nincs senki hozzád hasonló. Nincs senki, aki megváltást, örök életet tudna nekünk adni. Nincs senki, aki olyan formában látná bennünk az embert, mint ahogy te akarod látni. Urunk, mi olyan sokszor mégis máshol keressük a megváltást, az örömöt, az elfogadást. Arra kérünk, te láttasd meg velünk, hogy te vagy az, aki megváltást adhatsz. És ezért dicsőíthetünk, álthatunk, magasztalhatunk téged. Ne maradjon számunkra ez közömbös. Ne legyünk érdektelenek ezzel szemben. Urunk, szeretnénk kifejezni most hálánkat imában az életünkért. Azért, hogy még itt lehetünk, hogy még együtt lehetünk. Hogy még van, akinek a kezét megfognunk, van, akivel eljöhetünk ebbe a hajlékba, a te házadba. Köszönjük, Urunk, hogy van még a szívünkben remény. Még bizakodhatunk abban, hogy lesz ébredés, hogy lesz változás. Hiszen te ezt megígérted. Te megígérted nekünk azt, hogy akár általunk is ébredést idézhetsz elő. Bennünket felhasználva, eszközként. Kérünk, Urunk, engedd alávetnünk magunkat a te akaratodnak. Engedd, hogy tudjuk az életünket oda szentelni neked. És ez megfogjon másokat. Ez ébressze a másik embert, a mellettünk élőt. Urunk, szeretnénk téged áldani azért, amit tettél velünk, amit tettél értünk. Hadd dicsérjük nevedet. Azt a nevet, ami szabadítóvá lett. Ami a szabadságunknak a záloga. Hiszen a te neved által válhattunk szabad emberekké, a bűneink lánca alól, a megkötözöttségeinktől. Urunk, ne engedd, hogy rabságba essünk. Ne engedd, hogy önmagunk rabtartói legyünk, maradjunk. Hanem jöjj az életünkbe, kopogtass szívünk ajtaján. Jöjj be a szívünkbe, és szabadíts meg a súlyos láncok, bilincsek alól. Kérünk, megváltó Jézusunk, te küld a Szent Lelket közénk, Te küldd szent lelkedet ide ebbe a hajlékba, ebbe a templomba, hogy minden szívet átjárjon az. Azok szívét is, akik most fájdalommal, szívükben kérdésekkel jöttek. Azok szívét, akik az életüket kiegyensúlyozottnak érzik. Járja át a te szent lelked azok szívét, akik talán a gyász fájdalmát hordozzák magukban. Kérünk, Urunk, tölts el bennünket tűzzel. Tölts meg igédnek az erejével, ami formál, ami valamiféle változást idéz elő bennünk. Köszönjük, hogy mindezt kérhetjük tőled, és köszönjük, hogy meghallgattál. Ámen. Isten igéjének hallgatására készülve a 425. éneknek az első két versszakát énekeljük. A 425. ének így kezdődik: hinni taníts, Uram, kérni taníts. Által ebben az órában szólni kíván hozzánk, írva található Máté evangéliumának 7. részében, a 7. rész első 5 versében. Hogy miképpen szól hozzánk a mi Urunk Máté evangéliumának 7. részéből, a 7. rész első 5 verséből, hallgassuk figyelemmel és alázattal. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek. És amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Miért nézed a szálkát atyád fia szemében? A magad szemében pedig miért nem veszed észre még a gerendát sem? Vagy hogyan mondhatod akkor atyád fiának, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, mikor a magad szemében ott a gerenda? Képmutató, vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehest atyád fia szeméből a szálkát. Vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehest atyád fia szeméből a szálkát. Keresztény testvéreim, ma reggel, ma délelőtt az emberi kapcsolataink szövődményeiről, ítélkezéssel, konfliktusokkal, teli kapcsolatainkról szeretnék beszélni. Amikor ezeket a szavakat hallom, hogy ítélkezés és konfliktus, vagy akár kapcsolat, akkor egy tréfa jut eszembe. Egyszer a légiósokkal a sivatagban közölték, hogy van egy jó és egy rossz hír számukra. Melyiket akarják hallani először? A rosszat, válaszolták a sivatagban lévő légiósok. Nos, a rossz hír az, hogy homokot kell lapátolni. És mi a jó hír? Kérdezték. Nos, a jó hír az, hogy homok van a sivatagban bőven. Drága testvérek, a rossz hírem tehát az, hogy ítélkezéssel teli kapcsolatainkról, konfliktusainkról fogok beszélni. A jó hír azonban az, hogy ilyenből mindannyiunknak van bőven. Ilyen ítélkezéssel és ítélkezésből adódó konfliktusokkal azt hiszem bőven rendelkezünk mindannyian. Igénk hátterében is egy ítélkezéssel teli konfliktus húzódik meg. Hiszen a farizeusok elítélték Jézust. Azért, amilyen ő volt. Elítélték a magatartását, az életét. Azt, ahogyan Istenről és Istent tanította ez a Jézus. Nem tartották elegendőnek, elégségesnek azt, aki ő. És ezért elutasították őt. És tudjuk, hogy végül ítéletet mondtak fölötte. Jézus pedig figyelmeztette őket a képmutató ítélkezésükre. Olyan megdöbbentő az, hogy Jézus nem ítél el. Jézus nem ítélkezik. Erre utal az, ahogy az élete során, a földi élete során az emberekhez közeledett. Nem ítélte el a bűnös paráznát, nem ítélte el a vámszedőt, hanem tanítványává fogadta, de erre utal az is, hogy nem ítél el minket. Minket sem, akik most itt vagyunk, és hallgatjuk Isten igéjét. Pedig lehet, hogy a szívünkben ítélkezéssel jöttünk ide, lehet, hogy tele vagyunk, tele van az életünk negatív szándékkal, szeretnénk, ha a másik végre ketté törne, mint valami darás. Lehet, így jöttünk ide, és Jézus mégsem ítél el. Ő mégsem ítél el bennünket. Lássuk tehát, milyen tanítást ad elénk megváltónk a hegyi beszédnek néhány versében az ítélkezésről. Jézus szava mint egy áthasítja csendes suttogásainkat. Azokat a csendes suttogásainkat, amiket akkor szoktunk mondani, ha megpillantjuk, meglátjuk azt az embert, aki valami olyant követett el. Valami olyant, ami ítélkező reakciót vált ki belőlünk. És Jézus csendes, ítélkező suttogásaink közepette azt mondja, ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Amikor ezeket a szavakat halljuk Jézustól, akkor valamiféle feszültség keletkezhet benne. Már-már felháborodás, hogy de mégis miként kérhet tőlem ilyen Jézus? Miként várhatja el tőlem azt, hogy a másik emberről, aki mellesleg valami megvetendőt követett el, valami negatívat tett, ne ítéljen el. Hogy ne formáljak, ne alkossak róla véleményt. Hát hogy van ez? Mit értett azon Jézus, hogy ne ítéljek? Mit vár el tőlem e szava által? Az itt szereplő ítélkezni görög szó nagyon széles jelentést hordoz magában. Jelenti azt, hogy elválaszt, megkülönböztet, válogat, vádol, elbírál. Nem arról van tehát szó, hogy Jézus a véleményalkotást tiltja. Hiszen erre nézve maga is azt mondta, hogy őrizkedjetek a hamis prófétáktól. És ahhoz, hogy az ember meg tudja különböztetni az igaz és a hamis prófétát egymástól, ahhoz véleményt kell alkotnia. Jézus nem ezt tiltja tehát, nem a véleményalkotást, hanem a megsemmisítő, önkényes, durva, fennhéjázó ítélkezést a másik ember fölött. Az ilyen értelemben ítélkező ember, az folyton a hibát keresi a másikban. Az ilyen értelemben ítélkező ember számára a másik nem elég jó. Negatívan, rombolóan közeledik másokhoz, és örömmel fedezi fel a botlásait, az elesését, a bűneit, a hibáit. Állandóan becsmérel másokat, így suttog róla. Ilyen suttogóvá válik az ítélkező ember, és nem tudja elnézően kezelni mások hibáit. Biztos ismerünk magunk körül ilyen embert, ilyen embereket. De olyan jó lenne, hogyha most magunkra ismernénk. Magunk ítélkező állapotára. Arra, hogy a családon belül hogyan ítélem el a feleségemet, vagy a férjemet, a gyermekemet, mint egy tudattalanul, vagy a szüleimet. Jézus olyan komolyan figyelmeztet minket, csendes suttogásaink közepette, ne ítéljetek. Testvérem, hadd kérjelek téged most Jézus komoly szavával, hogy ne ítéld el. Ne ítéld el azt a férfit, akivel lehúztál már 10, 20 vagy 30 évet, ezért vagy azért. Ne ítéld el azt a nőt, aki talán nem tud úgy főzni, ahogy te elvárnál. Ne ítéld el. Ne ítéld el azt az ifjút, aki keresi az útját. Aki talán még tévedéseket halmoz egymásra, szeretne fejlődni. Ne ítéld el. Ne ítéld el a bukott leányt. Ne ítéld el az ideges, kiabáló főnöködet. Még ne ítéld el. Ne ítéld el azt, aki Krisztus útján elindult már, de visszatért, de bukdácsolt, de elesett, de bűnt bűnre halmozott. Ne ítéld el. Hát honnan tudod, hogy miért lett olyan az élete, amilyen? Hát honnan tudod, hogy miért esett el, hogy miért bukott el, miért tévedett? Honnan tudhatod, hogy milyen megnyomorított életből jött ide? Vagy milyen megnyomorított gyermekkora volt? Hogy mi fáj neki? Hogy mi szorongatja az életét, mi gyötri, miken ment keresztül? És ha tudod, hát hogy lehet, hogy nem érted meg őt? Hogy nem tudod elfogadni. Olyan sokszor elítéljük egymást. Olyan sokszor durván közeledünk egymáshoz. A családon belül is. És aztán jönnek a gondok. Nem hallgatjuk meg egymást. Nem tudunk beszélgetni egymással. Hát mit szóljak én ehhez a nyomorult szerencsétlenhez? Mit beszélgessek én vele? Tele van az életünk ítélkezéssel, és tudjátok, hogy ez mihez vezet? Hogy az ítélkezéseinknek mi a következménye? Most az ítélkezés a konfliktusaink szülőanyja. Ebből adódnak aztán a pohártörések. Ebből adódnak a családon belül a feszült emberi kapcsolatok. Ezért van aztán annyi tönkrement, derékba tört emberi élet. Mert elítéltük egymást, nem tudtuk elfogadni a másikat, és a vége konfliktus lett, derékba tört élet. Azt hiszem, nem is kell ecsetelnem, hogy hány meg hány fajta konfliktus lehet az életünkben. És igen, ez az, amiből nap mint nap kijut mindannyiunknak. Amiből nekünk annyi van, mint a sivatagban a homok. Ítélkezéssel teli konfliktus. Az a szörnyű, testvéreim, hogy a dolog nem áll meg ennyinél. A dolog nem ér itt véget, hiszen tovább mélyül a helyzet, tovább süllyedünk ebben az állapotban, és az ember ilyenkor szokott a szálka-gerenda effektusába esni. A szálka-gerenda jelenségébe. Amikor a saját hibáimat nem látom meg, az ítélkezésemet nem veszem észre, nem veszem tudomásul, hanem a másik szemében látom a szálkát.
A konfliktus okát nem a magam elítélésében keresem, nem tartok így módon önvizsgálatot sem,
hanem a másikra kenek mindent. És azt mondom, ő a hibás. Ő az oka annak, hogy szétmentünk, ő az oka annak, hogy feszültség van közöttünk, ő volt olyan, ő lett olyan, amilyen. És aztán lehet kimenekülünk a kapcsolatból, lehet, hogy az életünk megkeseredetté válik végeredményben, mert elítéltük egymást. Olyan sokan szenvedünk a szálka gerenda effektusában. Olyan sokan szenvedünk ebben. Ahhoz, hogy ennek mélységét jobban megértsük, hadd meséljek el egy történetet. Az öreg bölcs üldögélt a Korintusba vezető út szélén. Ott üldögélt az út szélén, és egyszer egy vándor, egy idegen utazó állt meg mellettem, aki meg akart pihenni. Beszélgetni kezdtek egymással, és az utazó megkérdezte, milyenek itt az emberek, milyenek Korintusban az emberek. A bölcs visszakérdett, hová való vagy? Aténi vagyok, hangzott a válasz. És felétek, milyen nép lakik? Kérdezte az öreg bölcs. Hát tudod, felénk rettenetes nép lakik, mint csaló, önző, lusta, lézengő ember. Ezért is jöttem el onnan. Jaj, nincs szerencséd, barátom, itt sem jobb a helyzet. Korintusban is csak lézengő, lusta, önző emberekkel fogsz találkozni, mondta az öreg bölcs. És a vándor búsan folytatta az útját. Nem sokkal ezután egy újabb idegen, egy újabb vándor állt meg a bölcs mellett, akit szintén az érdekelt, hogy milyen emberek, milyen nép lakik Korintusban. A véletlen úgy hozta, hogy ez a vándor is aténi volt, és az öreg bölcs neki is feltette a kérdést, hogy hát felétek, milyen emberek laknak, Atént milyen nép lakja. Nagyszerű emberek élnek ott. Becsületes, segítőkész, barátságos emberek, mondta a vándor. Szerencséd van, fiam, mondotta tovább az öreg bölcs, nálunk is, felénk is ilyen emberek laknak. Itt is ilyen becsületes, barátságos, józan életű emberekkel fogsz találkozni. És a vándor vidáman ment tovább a város felé. A két beszélgetést végig hallgattam egy ifjú is, aki szeretett időzni az öreg bölcs társaságában, és felháborodottan szemrehányóan jegyezte meg, hogy csalódtam ma benne. Nem hittem volna, hogy ennyire kétszínű vagy. Az öreg mosolygott a fiatal embernek a szavain, majd így szólt, nem, fiam, tévedsz. Tudod, a világ szívünkben tükröződik. Akinek a szíve gyanúval van tele, az mindenhol csalókkal fog találkozni. Akinek a szemében gerenda van, az mindenkinek a szemében ezt vagy szálkát fog látni. De akinek a szívét jó indulat tölti el, az a világon mindenhol barátságos emberekkel találkozik majd. Mi tehát a szálka, a gerenda jelenség az életünkben? Az, hogy mindenkit rossznak látunk magunk körül. És magunkat olyan jónak, olyan tökéletesnek védjük. A megtestesült szentségnek. És ki kell menekülnünk, el kell menekülnünk a sok bűnös ember közül. Mert ők olyan nyomorultak. De bezzeg mi? De bezzeg én. Testvérem, ne szállj el magadtól. Mert ha ezt mondod, ha így élsz, akkor már is képmutatásba süllyedtél. Akkor már is a képmutatás jellemével ruháztad fel magad. És igen, enyhén túlzás a képmutatást jellemnek nevezni. De olyan sokszor jellemez ez bennünket mégis. Nagyon nevetséges tehát az, aki egy kis szálkát, egy kis piszok szemcsét elkezd piszkálni a másik ember szemében, a másik ember életében, mikor az van az ő szemében, az ő életében, ott a gerenda, ami teljesen elhomályosítja az életét, a látását. Nagy hajlandóság van bennünk, hogy eltúlozzuk mások hibáit. A magunk hibáit, a magunk bűneit azonban úgy szeretjük sugorítani, lekicsinyíteni. És ilyenkor mondjuk azt, hogy hallottad? XY gyermeke mit tett? Hát milyen szülő az ilyen? Hogy engedhette meg? Hogy nevelte a gyermekét? De bezzeg az én gyermekem. Bezzeg én mintaszülő vagyok. Ő nem tenne ilyet. Lehet ezt mondjuk, de vigyázzunk. Mert talán pár év, vagy akár pár nap múlva ugyanezt fogják mondani mások rólunk. Az ember tehát nagyon nehezen tud magáról elfogultság nélkül ítélkezni. Szeretünk magunkról rózsaszín képet festeni. Másokról azonban valami összemosódott, elsárgult, szürke festményt alkotunk. Nos, ez már képmutatás. Ez a képmutatás, ahová az ítélkezésünk, a konfliktusunk vezet. Mit tegyünk? Mit kezdjünk mindezzel? Megvan ugye egy diagnózis, megvan egy állapot, ami talán érint bennünket, amiben talán mindannyian élünk, vagy lehet élni fogunk. Hogyan gyógyuljunk ki ebből? Mit kezdjek az ítélkezéssel, az ítélkezésből adódó konfliktusaimmal, a szálka-gerenda effektusommal? Most Jézus nem azt mondja, hogy ha a másik személyben szálkát látsz, akkor ne vedd azt észre. Ne törődj azzal, hagyd benne, nem ezt mondja, sőt, egyenesen figyelmeztet bennünket arra, hogy a másik emberből ki kell venni a szálkát, a másik emberért vállalni kell a felelősséget, de ezt nem az Úr ítélő székének a magasságából kell tenni. Ezt nem fennhíjázó módon, nem lekezelően kell tenni, hanem annak tudatában, hogy Isten bűnbocsánata, ha rám érvényes volt, akkor a másik emberre is érvényes. Ha én kegyelem által élek, akkor a másik ember is ebben a kegyelemben élhet. Hiszen Jézus nem csak érted, nem csak értem halt meg, hanem minden emberért. Ha így együtt megállunk Isten előtt, ott vagyok én, aki átéltem, aki megtapasztaltam azt, hogy Isten a szememből, az életemből kivette a gerendát, megszabadított. És ott a másik ember, akinek a szemében, az életében látom a szálkát, akkor megállhatunk együtt az Úr ítélő széke előtt, megállhatunk együtt Isten bűnbocsátó kegyelme előtt is. A másik embernek azt mondhatom, hogy gyere, gyere, ne félj. Én már tudom, mit jelent ez. Én már átéltem azt, hogy nem egy szálkát, hanem egy gerendát vett ki a szememből, az életemből Isten. Gyere, mert nála van a gyógyulás. Gyere, mert én sem vagyok külön nálad. Vajon testvérem, ha így közelednél szeretteidhez, ha így közelednél hitves társadhoz, gyermekedhez, szüleidhez, nem lenne sikeresebb a missziói próbálkozásod? Persze ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, hogy így tudjunk közeledni egymáshoz, ahhoz nekünk is át kell élni az, hogy az Úr a gerendánktól megszabadított. Vajon, ha képmutatás, vajon, ha ítélkezés, vajon, ha szálka keresgélés helyett beleérző módon közelednénk egymáshoz, azaz empatikusan, akkor nem lenne jobb ez a világ? És ebben a világban a mi keresztény közösségünk? Ebben a közösségben a te családod,
Nem lenne boldogabb?
Talán idegenül, hidegen hangzik számunkra ez a két szó, hogy beleérzés és empátia. Mit jelentenek ezek? Nos, akkor érezzük át egymás helyzetét, akkor vagyunk empatikusak, ha összeér a szívünk. Ha a másik emberrel összeér a szívünk. Testvérem, neked hány emberrel ér össze a szíved? Van-e valaki ebben a világban, akivel összeír a szíved? Legalább a feleségeddel, legalább a férjeddel, legalább a gyermekeddel, a szüleiddel. Összeír a szívetek? Legalább akikhez így közel állsz, azokkal összeír a szíved? Vagy a benned lévő verenda hatás meggátol ebben? Tudod, testvérem, a szívetek úgy érhet össze, ha együtt éltek egymással. És ennek az együtt élésnek vele járuljon a beszélgetés. Az, hogy kommunikáltok. Hogy elmondjátok azt, ami a szívetekben van. Talán olyan régóta nem ér össze a szíved senkivel. Talán olyan régóta egy gerendával élő ember vagy ebben a világban. De ahhoz, hogy valakivel a szíved összeérjen, kell tudni beszélgetni. Meg kell tanulni, kommunikálni. Kimondom magamból azt, ami a szívemben van. Kimondom, mert tudom, hogy a másik előtt nyitva járhatok. Kimondom, mert nem akarom, hogy az ott erjedjen a szívemben, nem akarom, hogy feszültséget okozzon, hogy majd egyszer kirobbanjon és minden tönkre tegyen. Kimondom, mert hiszek abban, hogy nem ítél el a másik, és együtt tudjuk orvosolni. Igen, tudom, hogy fontos néha a csend. Manapság elkezdtek beszélni az emberek, a lélek turkálók, pszichológusok arról, hogy mennyire fontos a házas társaknak csendben élni, csendben ülni egymás mellett. Nem tudom, lehet, hogy fontos. Aztán azt is mondják, hogy fontos a testi érintés, hogy megérintsük egymást, hogy megsimogassuk egymást. Fontos az, hogy bókolni tudjunk, hogy virágot adjunk, hogy ajándékozzunk. Igen, ezek mind fontosak. De reggelenként, amikor felébredünk, akkor nem lehet a csenddel kommunikálni. Reggelenként, amikor felébredünk, akkor nem fogunk virágot adni egymásnak. Nem fogunk verseket szavalni egymás előtt. Nem fogunk bókolni egymásnak. Ilyenkor egyszerű szavakat mondunk. És ezért hiszem, hogy igen, érdemes megtanulni beszélgetni. Érdemes megtanulni kommunikálni. Mert lehet, hogy akivel a reggeleinket együtt töltjük, az a legfontosabb ember az életünkben. A legfontosabb személy az életünkben. Így hát érdemes beszélgetni vele, hogy a szívünk összeérjen. Hogy a szívünk összeérjen. Ahhoz, hogy két embernek a szíve összeérjen, ahhoz az én-te kapcsolati rendszerben, kapcsolati dimenzióban kell élnünk. Ami azt jelenti, hogy a másikat emberként, személyként kezelem. És tudom azt, hogy egyenrangú felekként lehetünk jelen a kapcsolatunkban. Ezért nem ítélem el, nem nézem le, nem vetem meg őt, hanem keresem benne az embert. Keresem benne azt, aki szerethető. Akit el tudtam egykor fogadni. Akihez egykor oda kötöttem magam. Keresem benne az értéket. Olyan sokszor az én-te kapcsolatból, az én-azba süllyedünk. Amikor a másikat tárgynak nézzük. Amikor csak azt a szálkát, azt a tárgyat látjuk a másik ember életében. Amikor nem tudunk személyként közeledni hozzá. De ne süllyedjünk soha bele teljes lényünkkel ebbe a rendszerbe, az én-azba. Hanem próbáljuk meg az életünket, a kapcsolatainkat az én-te dimenzióban élni. Hiszen Jézus nem oszként, nem tárgyként kezelt bennünket. Nem tárgyként közeledett hozzá testvérem, hanem meglátta benned az embert, a szemét, a gerendád, a szálkád mögött, meglátta azt, hogy ki az, aki megváltásra szorul, és ki az, aki örök életet élhet. Jézus nem esett áldozatul az optikai csalódásnak, aminek mi szoktunk. És mi olyan sokszor csak a szálkát látjuk a feleségünkben, a férjünkben, a szálkát, ami szúr, és nem veszük észre az embert, akit még lehet szeretni, akit Krisztus megváltott, és inkább elítéljük őt. Megváltunk, mindig megláttam. Mindig meglátta, hogy a szálka, a gerenda mögött mi van. Meglátta Isten gyermekét. Meglátta az életet. A parázna emberben meglátta az életet, az embert. A vámszedőben is meglátta az embert. Élő lényekként hozzánk. Meglátta azt, hogy valami idegen, valami oda nem illő bekerült az életébe. És ha azonnan el fog távolodni, ha azt el fogom tudni onnan távolítani, ha abból kigyógyítom, akkor ott lesz az értékes ember. Akkor ott lehet a megváltott ember. Ez történt Fábiánnal is. Fábián története Erdély egyik falujában játszódik, ahol bezárták az iskolát. Ezért Fábián közeli város otthonában, bentlakásában került tanulni. Fábiánnal gondok voltak, hiszen az 5. osztálynak már 2-szer nekifutott, de nem sikerült. Megbukott. Az otthon lelki vezetője sétára indult Fábiánnal, és kérdezni kezdte őt. Mi szeretnél lenni, amikor felnősz? Semmi, hangzott a válasz. Milyen álmaid vannak akkor? Nincsenek álmai. Persze, hogy Fábián nem akart semmi lenni, persze, hogy nem voltak álmai, hiszen meghalt az édesanyja. Az apja pedig egyedül nevelte, de mivel egy gyárban dolgozott, ezért nem sokat volt otthon. És tudjuk, hogy 5. gyerek mellé szülő kell, aki együtt tanul vele délutánonként, mert ha nem, akkor nem fog tanulni. Akkor valami más elfoglaltságot keres és talál magán. Nem bocsátkozik bele a matematika, az irodalom, a nyelv különböző rejtelmeibe. Inkább mással foglalja el magát. Ez történt Fábiánnal is, aminek következménye az volt, hogy nem volt meg a házi feladata másnapra, elkésett az iskolából, és a tanár mit mond erre? Hát miért nem tanultál? Hol a lecke? Nem szégyelled magad? És a gyerek számára ez kudarc élmény. És ahol az embert kudarc éri, oda nem szívesen megy. Én sem megyek oda szívesen, ahol engem kudarc éri. A gyermek tehát elkezd lógni. Inkább nem megy az iskolába. És mit mond erre a tanár? Az apád laskáját, hát nem elég, hogy nem tanulsz, még elkezdesz lógni is. Hát milyen ember vagy te? Milyen gyermek vagy te? És behívja az apját, akinek elmondja a történteket. Az apa dühében jól elnáspángolja a gyermeket, a fiú pedig másnap hálából egy szöggel kiszúrja a tanár kerekének a gumiját. Elindult át egy negatív spirál. Talán ismerős számunkra valamilyen más értelemben, valamilyen más kontextusban. És a gyermek számára a külvilág, az élet olyan ellenségessé válik. Úgy haragszik mindenre és mindenkire. Amikor tehát a lelki vezető Fábián kérdeztem, akkor a válaszok úgy hangzottak, hogy nem tudom, nem érdekel, nem szeretem, nem akarom. Nagy nehezen aztán csak kiderült, hogy Fábiánt mégis érdekli a matematika. Konyít is valamennyit hozzá, szeret is valamennyire, nem igazán, de egy kicsit. Amikor hazaértek, akkor a lelki vezető a nevelőjének szólt, hogy Fábiánnak másnap, holnap matematika órája lesz, ezért tanulni kell vele egész délután, Nem számít, hogyha nyafog, nem számít, ha sír, a leckének tökéletesen mennie kell. A lelki vezető a matek tanárnak is szólt, hogy Fábiánt holnap feleltesse, adjon neki magas labdákat, hadd legyen a gyermeknek sikerélménye. Matek óra után Fábián megy a lelki vezetőhöz, hogy egy 10-est kapott matekből. Nem akart hinni a lelki vezető a fülének, és azt mondotta, hogy lehet ez, hiszen alig egy hete vagy itt, ilyen hamar, ilyen gyorsan, senki nem kap 10-est számtanból. De a gyermek erősködött, bizonygatta, hogy 10-est kapott, és az osztálytársai is kiálltak mellette. A lelki vezető játszta a hitetlent, elment megnézni a naplót. Majd amikor visszatért, akkor elnézést kért az osztálytól, és Fábiántól is, kárpótlásul pedig meghívta az egész osztályt fagyizni. El lehet képzelni, hogy micsoda sikerélménye, milyen büszkeség töltötte el Fábiánt azért, hogy az egész osztály érte kapott fagyit. És Fábián évek múlva leérettségizett. Nem lett éltanuló, de a neve nem problémaként merült fel. A nevét már nem ítélték el a mellette, a körülötte lévő emberek. Nem mindegy tehát, hogy milyen módon, hogyan közeledünk egymáshoz. És ki alkotta ezt a Fábiánt? Ki alkotott engem? Ki alkotott bennünket? Isten, a Teremtő. És tudjuk, hogy ő nem teremt selejtet. A férjed, a feleséged, a gyermeket, a szüleit nem selejtek. Ne tekintsd hát őket selejteknek. Mert a szálka vagy a gerenda mögött ott van az ember. És próbáld meg az ítélkezés helyett az embert látni. Onnan indultunk tehát, hogy az életünkben van ítélkezés. És az ítélkezéseink, a konfliktusaink szülő anyjaként vannak jelen az életünkben. Konfliktust szülnek. Ebből szoktunk a szálka gerenda effektusába esni, amikor a hibát nem magunkban, hanem a másik emberben keresünk, és találjuk meg. Mit lehet ilyenkor tenni? Mit kezdjünk ezzel a helyzettel, ítélkezéseinkkel, konfliktusainkkal? Vessük el az ítélkezést, és közeledjünk egymáshoz beleérző módon. Engedjük, hogy a szívünk összeérjen, amihez azt kell, hogy beszélgessünk egymással, és próbáljuk meg emberként, személyként látni, kezelni egymást. Amen. Válaszolva Isten igéjére, a 432. ének első és utolsó, negyedik versszakát énekeljük. A 432. ének így kezdődik, mit használ kereszténységem, ha nem a szerint élek. Örökkévaló Istenünk, hadd dicsérjünk és magasztaljunk téged azért, hogy te nem ítéltél el bennünket. Te nem a szálkát, nem a gerendát kerested, nézted bennünk, hanem az embert. Azt az embert, aki megváltásra szól. Köszönjük, hogy így válhattunk megváltott gyermekeiddél. Urunk, milyen sokszor elítéljük egymást. Ítélettel közeledünk szeretteinkhez, ismerőseinkhez. És ez aztán annyi konfliktust szül. Így aztán beleesünk abba, hogy nem a magunk hibáját látjuk meg, nem tartunk önvizsgálatot, hanem másokat okolunk. Másokban keressük a hibát, a szálkát. Urunk, kérünk, indíts bennünket önvizsgálatra. Indíts bennünket cselekvésre, cselekvésre, amely beleérző módon tud a képmutatás helyett közeledni a másikhoz. Adj erőt átérezni a másik embernek a helyzetét, az életét, hogy tudjuk elfogadni őt. Hogy tudjuk meglátni a szálka mögött az embert. Hogy tudjunk beszélgetni vele. Tudja kiönteni a szívét, a lelkét előttünk, és így érjen össze a szívünk. Olyan szegények vagyunk, Urunk, amikor nem ér össze a szívünk senkivel. Olyan szegények a kapcsolataink akkor, amikor a szívünk nem ér össze. Olyan szegény a veled való kapcsolatunk, amikor nem ér össze a szívünk veled sem. Mert talán már téged is elítélünk azt, amit tőled kapunk, azokat, akik téged képviselni próbálnak. Urunk, kérünk, bírj bennünket jobb belátásra, és adj nekünk alázatos szívet, ahhoz, hogy elfogadó módon, szeretettel tudjunk közeledni egymáshoz. Hiszen ha ítélkezünk, akkor nem marad időnk szeretni. Tölts meg bennünket szeretettel. Hadd imádkozzunk, Atyánk, gyülekezetünk betegeiért, gyülekezetünk gyászolóiért, azokért, akiket elítélnek, akik talán éppen emiatt nem mernek idejönni. Hadd imádkozzunk ítélkezőkért. Kérünk, hogy te légy velük. Te légy oltalmuk. Istenünk, köszönjük, hogy te meghallgattál bennünket. Jézus nevében. Ámen. Csendes imában járuljunk az Úr elé. Áldott az Úr, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Ámen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy a szeretett szolgálati perselyben gyűjtést indítottunk a Marosvásárhelyi Lídia gyermekotthonnak. Ezt a gyűjtést egy sürgős eset miatt átszervezzük, hiszen a héten sajnos leégett a magyar kécsi parókia fedele. Tudjuk, hogy Mike Pál szolgál ebben a közösségben, és szeretnénk anyagi támogatást nyújtani a magyar kécsi gyülekezet testvéreink számára. Hirdetem tovább a gyalui csendes napokat, amely február és 20-22-e között lesz megrendezve a gyalui gongvillában. Jelentkezni február 15-éig, jövő vasárnapig lehet. Jó alkalom ez a lelki felüdülésre, feltöltekezésre. Jelentem továbbá, hogy gyülekezetünkben tegnap temetés volt. Özvegy Moni Margitot kísértük utolsó útjára. Gyöngyvirág utca 14 szám alatt lakott, 84 évet élt. Emléke legyen áldott nyugalma, csendes vigasztalódást kívánunk a szeretteinek. Jelentem továbbá, hogy az éjféli kiáltás megérkezett, át lehet venni ezt a kiadványt. Továbbá, aki még nem fizette ki a Family című folyóiratot, az hozza az árát, tudjuk, hogy 55 lej ez a kiadvány. Hirdetem végül, hogy jövő vasárnap, február 15-én délután 6 órától alternatív ifjúsági istentisztelet lesz a gyülekezetünkben, amelyen Lukács István marosvásárhelyi gyakornok lelkipásztor fog szolgálni. Szeretettel hívunk és várunk erre az alkalomra fiatalokat, idősebbeket, mindazokat, akik egy kicsit más kép szeretnék, vagy próbálnák dicsőíteni, magasztalni Istent. Hitvallás tételre készülve a 322. ének első két versszakát énekeljük. A 322. ének így kezdődik: tudom, az én megváltóm él, hajléka készen vár reám. tegyünk vallást a mi hitünkről, mondjuk el a Szent Egyházunk hit vallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes keresztény Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Áldásra várva a 90. Zsoltár első verszakát énekeljük, ami így kezdődik. Te benned bíztunk elejétől fogva. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát, és adjon neked békességet. Ámen.